Nagy dolog. Ha Isten úgy akarja, akkor folytatjuk utána. És szeretnék majd egy sorozatot így a kegyelemről tanítani, így három alkalmat, ami mielőtt belevágnánk egy újabb könyvbe. De most a Dániel 12, Dániel utolsó fejezete, erre szeretnénk koncentrálni. Ugye az elmúlt alkalommal megnéztük a 10-es, 11-es fejezetet, és a mai, a 12-es ennek a folytatása. Nem csak úgy, hogy a 11 után jön a 12, hanem a 10, 11, 12 ugyanannak a látomásnak a leírásáról szól. A 10-es, 11-esben látunk egy nagyon részletgazdag leírást arról az időszakról, ami a zsidókkal fog történni a perzsa és a görög birodalom idején. Emlékeztek? Nem kezdem el újra mondani. De kiemelt egy uralkodót, emlékeztek a sokból, és leírta nekünk őt, mint egy típusát az eljövendő Antikrisztusnak. Na hát innen folytatjuk a 12. fejezet első versétől. Olvasok az elsőt. Abban az időben eljön Mikáél, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, amíg addig az időig. De abban az időben megmenekül néped mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Folytatódik az a leírás, ami az előző fejezetben véget ért, bár nem időrendben. Ott az Antikrisztusról volt az utolsó szó, és utána arról, hogy hogyan ér véget az ő hatalma. Hát most egy kicsit visszaugrunk arra az időre, amikor a nagy nyomorúság idején Mihály alkangyal oda fog állni majd Izrael mellé, és védelmezni fogja Isten népét. Érdekes, hogy a Bibliában többször látjuk azt, hogy van egy ilyen magas megbízással rendelkező, hogy magas rangú angyal, mint Mihály arkangyal, és az ő feladata az, hogy az üldöztetés idején védje Isten népét. És itt is azt látjuk, hogy ebben a szerepben látjuk, sőt azt olvassuk itt, hogy nyomorúságos idő lesz az Isten népe számára, amilyen nem volt, mióta népek vannak. Hát ez nem hangzik túl jól, szerintem. Izrael, Isten népe egy olyan nagy üldöztetésen fog keresztül menni, amire még nem volt példa. Sőt, az egész világ ebben az időszakban meg fog bojdulni. Mi ezt az időszakot hívők a nagy nyomorúság időszakának hívjuk. De azért hívjuk így, mert Jézus nevezte ezt így. A Máté 24-ben olvassuk, hogy nagy nyomorúság időszaka lesz az. Ezt a Ószövetség is idézi ezt az időszakot, ott úgy nevezi az ige, ez a Jeremiás 30-ban van, hogy Jákob nyomorúságának ideje. Egy olyan időszak, amikor Isten kiönti az ő haragját egy olyan világra, ami elutasította Jézus Krisztust. Ez egy 7 éves időszak, amiről már beszéltünk a Dániel 9 kapcsán. 7 évig tart, amikor nagyon sok csapás fogja sújtani a földet. De azt is látjuk, hogy ebben az időben a zsidók egy nagy üldöztetésen fognak keresztül menni. Olyanon, amihez hasonló még nem volt. Hogyha elkezdünk gondolkodni a történelem menetén, akkor elég sok olyan időszakot fel tudunk sorolni, ami kiemelten nehéz volt a zsidók számára. Akár az igéből ismerjük azt az időt, amikor Hámán egy pogány ember ki akarta írtani a zsidókat. Az Eszter könyvében olvassuk ezt a történetet. Vagy olvashatunk a római üldöztetés időszakáról, amikor Isten népé az életét is veszélyfenyegette. Ez az abcselben is olvassuk. Aztán maga az egyház is üldözte a zsidókat. Nagyon szomorú időszaka ez az egyház történelemnek, amikor szent háborúkat vívtak, és rengeteg zsidó áldozatul esett, mert úgy tekintett az egyház a zsidókra, mint egy átkozott népre, aki elutasította a saját megváltóját. Mennyire szégyenteljes dolog, amit az egyház tett. Aztán tudjuk, hogy történt a spanyol inkvizíció során is ilyesmi. Tudjuk, hogy történt a 19. és 20. században Oroszországban. Millió számra haltak meg zsidók. Történt ilyen a holokauszt idején, a 20. században. És bár mondhatnám nektek, hogy soha többet nem lesz ilyen, sajnos lesz. Sőt, azt mondja itt az ige, hogy az utolsó időben olyan üldöztetés lesz a zsidók számára, amihez hasonló még nem volt a történelemben. Ez egy egészen elképesztő dolog, ha tudjuk, hogy milyenek történtek a múltban. Sajnos a legrosszabb üldöztetés Isten népe számára még hátra van. Jézus mondta azt a Lukács 17-ben, hogy lehetetlen az, hogy botránkozások ne történjenek. De jaj, annak, aki által történik. Ez a botránkozás szó, ez a bántás. Tehát lehetetlen dolog, hogy ilyen dolgok, ilyen üldöztetés, bántás ne történjen meg, de jaj, annak, aki által végbe megy. Én azt gondolom, hogy mi hívők, az egyház, Krisztus testének tagjai, Hibát követnénk el akkor, hogyha felismernénk, hogy ez az időszak el fog következni a zsidók számára, de így tétlenül néznénk. Én azt gondolom, hogy Isten arra hív minket, hogy kiálljunk Isten népe mellett, arra, hogy védelmezzük Isten népét, amennyire tudjuk. Nem ész nélkül, nem vakon, hogy minden velük minden rendben, nem, velük sincs minden rendben. Sőt, felemelhetjük a szavunkat, hogyha látunk valamiben kiigazítani valót. Viszont emlékezzetek arra a szövetségre, amit Isten kötött Ábrahámmal, hogy én áldom azokat, akik az én népemet áldják, és megátkozom azokat, akik az én népemet átkozzák, gyalázzák. Én azt szeretném, hogy mi az áldás oldalán álljunk ennek az ígéretnek. És támogassuk Isten népét, és tudjuk, hogy ők Istenhez tartoznak. Mitől lesz a zsidók számára ez az idő ennyire nyomorúságos? Hát két dolog, a Jelenések könyve 12-ben olvasunk erről részletesen. Az egyik, hogy az ördög és az Antikrisztus haragja teljesen a zsidók ellen fog fordulni. És mindent elkövet majd az ördög és az Antikrisztus, hogy üldözze Isten népét. De ezzel párhuzamosan egy olyan időszakban fognak élni, amikor Isten kiönti az ő haragját az egész földre. Erről szól a Jelenések könyvének egy nagyobb szakasza, amikor poharak, pecsétek, trombitákról olvasunk, biztos beugranak dolgok, amikor csapások érik az egész földet. Nem csak a zsidó nemzetet, nem ellenük van ez Isten részéről, az egész földet csapások sújtják, de a zsidókat ezen belül még az ördög is üldözni fogja. Milyen dupla nyomorúság éri őket ebben az időben. Ezért mondja az ige, hogy ehhez hasonló nem lesz, vagy nem volt még. Magyarország ezért elég mélyen bele van ebbe itatva az antiszemitizmusba. Így amikor az ember csak beszélget másokkal, ez úgy mindig visszaköszön. De hadd mondjam el, hogy nekünk ettől távol kell tartanunk a szívünket, mert ez egy ördögi dolog. Minden, a történelem során voltak más nemzetek is, akiket üldöztek, és amögött is gonosz dolgok állhattak, de a zsidók felé irányuló gyűlölet, annak a tüzét az ördög táplálja. Az antiszemitizmus az egy ördögi dolog. Isten népe az, akit az ördög nem néz jó szemmel, mert tudja, hogy Istenhez tartoznak. És nem ők voltak az egyetlen nemzet, akit üldöztek a történelem során, de milyen érdekes, hogy a legtöbb nemzet, akik üldözés alá kerültek, azok eltűntek a térképről. Annyira lecsökkent a számuk, hogy utána asszimilálódtak, de ehhez képest Isten népe él, sőt virul. Az ördög el akarja őket söpörni, és ez nem fog menni. Mert Istennek terve van velük. Megdöbbentő az a heves üldöztetés, ami éri őket, de megdöbbentő az is, ahogy ezeket túlélik. Isten munkája ez. Miért üldözi az ördög őket? Gondolkodtál már ezen? Hiszen már eljött a messiás, ezt már nem tudta meggátolni. Miért üldözi még mindig őket? Én azt gondolom azért, amiről ma is szó lesz, meg a Jelenések könyvében is szó van, hogy Istennek még egy nagyon fontos szerepet, célja van ezzel a nemzettel. Az utolsó időkre nézve. Nagyon fontos terve van ezzel a néppel, és azt gondolja talán az ördög, hogy így meghiúsíthatja, hogy ha elsöpri őket a föld színéről, de nem fog neki menni. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be van írva a könyvbe. Nyomorúság, üldöztetés, de azt olvassuk itt, hogy de megmenekül abban az időben néped. Dániel kapja ezt a kijelentést, és azt mondja az ige, hogy akármilyen intenzív támadás is lesz, meg fog menekülni Isten népe. Isten megtartja őket. Mindenki, akinek be lesz írva neve a könyvbe. Milyen könyvbe? Hát minden bizonnyal ez Isten életkönyve, amiről a Jelenések könyvében is olvasunk, hogy mindazoknak a neve be van írva ebbe a könyvbe, akik hisznek Jézus Krisztusban, akiknek örök élete van. Most gondold el, én azt gondolom, hogy ez egy tényleges könyv. Hogy Isten előtt van egy könyv, ahol a te neved, meg az én nevem föl van írva. És azért került a nevünk oda, nem azért, mert jó fiúk voltunk, hanem mert Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, feltámadt a harmadik napon, és mi ezt hittel elfogadtuk, ezt a kegyelmet. Ez a kész munka, ez a kegyelem, ez a miénk lett. És Isten azt mondta, hogy rendben van, akkor fölírom a neved. És onnan a mi nevünket senki nem törölheti ki. És azok a zsidók emberek, akik a hitüket a nagy nyomorúság időszakában Jézus Krisztusba vetik, azok meg fognak menekülni. Nem általánosan beszél arról, hogy majd mindenki megmenekül, nem. Azok, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe. Nézd meg a második verset. Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. A nagy nyomorúság végén Jézus visszatér a földre, és eljön dicsőséges királyként, és feltámadnak a halottak. Akkor történik majd a halottak feltámadása, és nem azonnal, de azt mondja az ige, hogy valaki majd örök életre támad fel, valaki meg örök gyalázatra. Ez nagyon egyértelmű, hogy ez a két út van. Az igéből nagyon egyértelmű, hogy nincsenek ilyen köztes megoldások. Jó, most nem is akarom megnevezni ezeket. Tehát van örök életre való feltámadás, és örök ítéletre való feltámadás. És az igében ez nagyon le van tisztulva. Sőt, az ige azt mondja, hogy két feltámadás lesz. Lesz egy az igazak feltámadása az elragadtatás idején. Tesszalonikai levélben olvashatsz erről, hogy felhangzik a harsonak, és akik akkor élnek a földön hívők, azok elragadtatnak, akik pedig már elhunytak hívőként, azok feltámadnak. Ez az első feltámadás, a hívők feltámadása, és lesz majd egy második, az idők végén, amikor mindenki feltámad, aki addig nem támad fel, ítéletre. És fiatásom, nem tudom, hogy mennyit szoktál ezen gondolkodni, de szerintem most hadd ültessem el a bogarat a füledbe. Megdöbbentő dolog az, amikor végig gondoljuk, hogy örökké fogunk élni. Sőt, minden egyes ember örökké fog élni. Szoktál ezen gondolkodni? És persze néha magunk kapcsán, igen, hogy én majd az örökkévalóságot a mennyben töltöm, de úgy leesik a tantusz nekünk is, vagy a más emberekre úgy gondolunk, hogy igen, minden egyes ember lelke örökké fog élni. Ha ezt megértjük, ez teljesen megváltoztatja az életünket. Azért, mert... mindegy, beszéljünk róla egy kicsit később, de azt gondolom, hogy az ember egyik legnagyobb gondja az, hogyha úgy él, mintha nem lenne örökké valóság. Ebből származik a legtöbb hibás döntése, szerintem. Ha belegondoltok, a mostani életünk hívőként, itt a Földön, legyen 70-80 év, körülbelül, a Biblia azt mondja, hogy körülbelül ennyi, ez csak egy pillanat abból az örök létből, amit Isten nekünk szám. Nem is tudnám a kettőt összehasonlítani, mert a halálunk után egy időtlen örökkévalóság vár ránk. Hogy tudnám összehasonlítani vele egy 70-80 éves időszakot itt a Földön? De ha belegondoltok, figyelj rám most, hogy mennyire észszerű dolog, mennyire logikus dolog ezt a földi életet annak fényében élni, hogy felkészüljünk az örökkévalóságra. Mert hogyha a mostani életemet élem, az itteni döntéseim, az itteni Istennel való járásom kihatással van az örökkévalóságra. Befolyásolja, hogy hogyan fogom megélni az örökkévalóságomat. És nem csak az üdvösségre gondolok most, hanem hívőként, ahogy én ma járok Istennel, azzal befolyásolom, hogy milyen lesz az örökkévalóságom vele. Innentől kezdve viszont logikus és észszerű dolog ezt a mostani életemet alárendelni annak, hogy rám vár egy örökkévalóság. Hiszen megéri most árat fizetni azért, hogy az örökkévalóságban ezért jutalmat kapjak. Mondok nektek egy nagyon egyszerű példát. Ugye úgy épül föl Magyarországon a társadalombiztosítás, hogy egy ember elkezd dolgozni, dolgozik, és fizeti a járulékait, és hogyha úgy gondolja, hogy ennek van perspektívája, akkor keményen dolgozik, hogy több járulékot fizethessen, hogy utána több nyugdíjat kapjon. Ugye így működik a társadalombiztosítás. Nyilván az egész arányok durvák, tehát sokkal többet kell dolgozni, 30-40 évet, hogy utána x évig kapjál nyugdíjat, de mégis egy olyan emberre, aki ezt teszi, azt mondjuk, hogy milyen bölcs, nem, hogy mennyire bölcs, hogy így gondol azokra az évekre is, és most félretesz, vagy most odaszánja magát. De mit gondolnál egy olyan emberről, aki hajlandó lenne 7, 17, 27, 37, x évet keményen dolgozni azért, és oda szánni magát Isten dolgaira azért, hogy utána 7 milliárd évig, 70 milliárd évig áldásokba járhasson. Sokkal durvább a kontraszt, nem? És hogyha az egyikre azt mondjuk, hogy mennyire bölcs, akkor miért gondoljuk azt, hogy ez máshogy lenne a mostaniban? Uram, az, hogy úgy éljük az életünket most, hogy nem a mának élünk, hanem készülünk az örök év valóságra, hogy annak rendeljük alá a mostani életünket, és nem fordítva. Az egyik legnagyobb becsapás a világon, amit az ördög igyekszik el hinteni, hogy ennyi az egész, ami most van itt, amit most látunk. Itt kell mindent megszerezni, itt kell mindent átélni, itt kell a maximális dolgokra eljutni. Hát ez egy becsapás. A java hátra van. És úgy az a bölcs ember, aki a mostani életét alárendeli az örökké valóságnak. Ez nem jelenti azt, hogy egy ilyen nyomorult életre hív Isten itt. Egyáltalán nem. Sokkal boldogabb az az ember, aki nem a mának él, hanem az örökké valóságnak. Sokkal boldogabb. Minden egyes ember feltámad, itt olvassuk, vannak, akik az örök életre, és némelyek az örök gyalázatra és örök utálatra. Én nem a kedvenc témám, és nem is akarok hosszan beszélni róla, de beszélnünk kell a pokolról. Nem könnyű beszélni a pokol szenvedéseiről. Lehet, hogy mindannyiunknak van olyan rokona, olyan szeretett családtagja, aki már elhunyt, és így majdnem biztosok vagyunk benne, hogy egy Krisztus nélküli örökké valóságba léped be. Bizonyos szempontból, amikor erről beszélünk, akkor így le kell szedni róla a személyes érzéseinket, és úgy beszélni róla, mint ahogy az ige beszél róla. Tehát így megnézni a tényeket. És a Biblia a pokolról úgy beszél, mint egy örök szenvedés helyéről. Ugyanazt a szót használja az örök életre, amikor Krisztus mondja, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. Ugyanaz a szó szerepel ott, mint amikor az örök szenvedésről beszél. És nem tudom, te találkoztál már ilyen nézetekkel. Én mostanában többször találkoztam, és nem is kellett messzire mennem, itt a gyülekezetben. Akik azt mondták, hogy nem, a pokol az nem tart örökké. És ez egy ismert tan, ami korábban is volt, ez a megsemmisülés tan, hogy Isten az, aki elkárhozik, azt nem hagyja szenvedni, hanem megsemmisíti ezeket a lelkeket. Na, ennek van egy módosult formája, ami mostanában terjeng, hogy Isten csak egy ideig hagyja szenvedni a lelkeket a pokolban, és egy idő után irgalmából megsemmisíti őket, hogy ne legyen ez egy örök szenvedés. Én nem tudom, hogy ez honnan van. Tehát így, hogy tudják az igével alátámasztani? Megmondom őszintén, a legszívesebben én is ezt tanítanám. Tehát a szívem szerint én is ezt tanítanám, de nem így van. Hát bár ezt mondhatnánk, hogy a pokol egy ideig szenvedsz, aztán vége, de nem így van. Azt mondja a Biblia, hogy egy örök szenvedés helye. Nem azon múlik, hogy én mit szeretnék, vagy nekem mi a véleményem, vagy nekem mi lenne szimpatikus, vagy logikus, hogy Isten helyében hogy döntenék. Nem ezen múlik, hanem hogy Isten igéje mit mond. És a lényeg az, hogyha valaki elutasítja azt a megigazulást, ami Krisztusban elnyerhető ingyen hitáltal, az azt választja, ő maga, nem Isten dönt helyette, ő maga, hogy egy olyan helyen akar élni az örökké valóságot, ahol nem fogja Isten megtapasztalni. És nem csak egy időre, hanem örökké. Miért akarják szerintetek a teológusok feloldani ezt, és miért választják azt, hogy inkább a pokol egy ilyen időszakos hely, és nem tart örökké? Én azt gondolom azért, mert látszólag Isten egy nagyon gonosz személynek tünteti fel ez, nem? Aki, hú, hát Isten, hogy tehet ilyet? Én azt gondolom, hogy Isten nem igazságtalan, tehát ebből így kiindulhatunk, hogy Isten igaz, és minden döntése helyes, és azt is hadd mondjam, hogy tudnunk kell, hogy egyetlen egy oka van annak, hogy ember elvész, elkárhozik, és ez nem a bűnei, hanem a hitetlenség. Minden bűnre van bocsánat, de arra nincs, ha valaki a szent lelket káromolja. Elutasítja azt a megtérésre vezető munkát, amit a Szentlélek végez az ember szívében. Ha valaki újra és újra ellöki magától a Szentlélek meggyőzését, hogy neked Krisztus kell, nem, nekem nem Krisztus kell, és újra eltaszítja az evangélium igazságát, és úgy hal meg, hogy elutasította Istent, ő maga választotta ezt, és emiatt fog elveszni, nem a bűnei miatt. Azt mondja a Biblia is, hogy az a bűn, hogy nem hisztek én bennem. Nem azt mondja, hogy a bűn az, hogy hanem ez. Emiatt vész el egy ember, hogy nem fogadja el Krisztus kinyújtott kezét. Az átszegzett kezet, ami fizetett a bűnökért. Ha valaki így elutasítja Jézust, azt mondja, hogy köszönöm Jézus, de nem kell ez. És Isten azt fogja mondani, hogy rendben van. Fájó szívvel, megtört szívvel. Aki Jézust utasítja el, Istent utasítja el. Aki Jézusnak engedelmeskedik, Istennek engedelmeskedik. Aki Jézusnak mondja, hogy kösz nem kell lesz, az Istennek mondja, hogy kösz nem kell lesz. C.S. Lewis írt egy könyvet, a Nagy Válás című könyv, nem tudom, hogy olvastátok-e. Nagyon érdekes, így a jó meg a rossznak a viszonyát mutatja be. És van benne egy rész, amikor van egy busznyi ember, akik a pokolba kellene, hogy menjenek, de valahogy elkavarnak, és a mennybe jutnak. De ez egy regény, szóval most nem próbálom igazságokkal alátámasztani, ez egy regény. De egy érdekes gondolat, és kiszállnak ezek az emberek, és így elkezdenek, mint a turisták, így körülnézni a mennyben. És képzeljétek el, hogy nem tetszik nekik. Ez a megdöbbentő dolog. Mert az ő szívük, az ő vágyaik, az nem a menny. Ők nem ott akarnak lenni. Nem tetszik nekik a pokol sem, nyilván egy ilyen szörnyűséges helyen, de nem a mennyben van az otthonuk. Még egy gondolat, figyelj rám, hogy miért tart örökké a pokol szenvedése. Tudod miért? Mert logikus. Azért, mert egy olyan hely a pokol, ahol tökéletlen emberi lények próbálnak fizetni a bűneikért. Azért járó büntetés árát fizetik. Isten nem egy szörnyeteg, hogy így most dörzsíli a kezét, hogy hát jó, megkínzom őket. Nem, egyáltalán nem. Ők fizetik a vétküknek az árát, mert elutasították azt, aki fizetett volna helyettük. Jó, akkor fizessetek ti. De vajon hány tökéletlen fizetség, hány tökéletlen törlesztés elég arra, hogy egy adósságot visszafizess? A bank mennyit fog neked ebből megengedni? Hát nem lehet tökéletlen fizetségekkel megelégíteni egy tartozást. Egy ember, egy tökéletlen ember nem fizethet a saját bűneiért egy idő alatt. És ezért tart örökké ez a fizetség, újra és újra. Isten egyáltalán nem igazságtalan. Ha valaki kifizeti a tartozását, Isten azt fogja mondani, hogy mehetsz, szabad vagy, megbocsájtatott neked. Csak az a gond, hogy az áldozat nem tökéletes. Ezért van az, hogy nem halhatott megértünk a világ legnemesebb embere, most gondolj bárkire, a legnemesebb lelkű ember, nem halhatott meg a mi bűneinkért, mert nem lett volna elég. Nekünk egy tökéletes áldozat kellett. Egy tökéletes fizetség. Egy tökéletes megváltás. És ezért mondja a Biblia az, hogy Krisztus Jézus az ő tökéletes áldozatával egyszer és mindenkorra megszentelt minket. A kereszten Jézus úgy kiáltott, hogy elvégeztetett. Emlékszel erre a kiáltására? Ez egy közgazdaságtani kifejezés is. Azt jelenti, hogy az ár ki lett fizetve. Az adósság meg van térítve. Ki van fizetve? Isten haragja megelégítetett. Két hely van a világon, ahol lehet fizetni a bűnökért. Az egyik a Golgota hegy, ahol Krisztus keresztje állt, ahol ő így kiáltott, hogy elvégeztetett. Vagy ez, vagy pedig a pokol, ahol egy ember örökké fogja fizetni az árát a bűneinek. Megmondom őszintén, hogy nem tetszik a pokol oldala, de ezt nem én találtam ki. És Isten az ő bölcsességével így találta ki. Viszont, ha ez igaz, akkor minket, hívőket, ez azt gondolom, hogy még komolyabbá kell, hogy tegyen a bizonságtétel terén. Hogy osszuk meg az evangéliumot, hogy mennyire sürgetően ég ez a szívünkben mások iránt, akik nem ismerik még Krisztust. Ha egy ember azt mondja, hogy, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ez, Tamás, ez nagyon demagóg, amit te mondasz, és egyáltalán nem tetszik. Ha Isten így azért a pokolba küld, mert nem hiszek Jézus Krisztusban. Te a pokolba akarsz küldeni. Ez a legjobb része, amikor azt mondják, hogy én akarom őket a pokolba. Én nem akarok senkit a pokolba küldeni. És hát Isten őriz, én nem akarom. Azért beszélek neki Krisztusról. De hogy még, hogy ez, micsoda dolog ez. De ha egy ember azt mondja, hogy van más mód, tudod mit jelent ez? Hogy oda megy Krisztushoz, aki éppen a kereszten fizet az ő vérével, aki átment a megostorzáson, aki átment a fizikai és lelki fájdalmakon, amikor az atya elfordultatta az arcát tőle, amikor minden haragja rázúdult a mi helyünkön, oda megy hozzá, és azt mondja, hogy kösz Krisztus, szép munka, de nem elég. Ez nem elég. Jó próbálkozás, kezdetnek nem rossz, de ez még nem elég. Ez az üzenet akkor, amikor valaki azt mondja, hogy kell, hogy legyen egy másik mód, erkölcsös élet, vagy vezeklés, vagy bármi. Ő megtett mindent, amit adhatott, ő odaadta. És ma minden ember számára nyitva áll az üdvösség útja. Egy kérdés maradt, hogy elfogadjuk az ajándékot, vagy sem. A A harmadik vers azt mondja, az okosok fénylenni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezetnek, mint a csillagok mindörökké. Szuper ige vers, annyira tetszik nekem. Azt mondja, hogy még egyszer olvasom, az okosok fénylenni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezetnek, mint a csillagok mindörökké. Én úgy látom, hogy ez a világ, amiben élünk, ez hát sötétedik. És egyre sötétem, gonoszabb. De milyen érdekes, hogy egy ilyen sötét helyen az, aki egy kicsi fénnyel él, az egyre jobban világít. A kontraszt egyre nagyobb, és azt gondolom, hogy a mi életünk és a világ között egyre nő a kontraszt. Ahogy mi Isten útján járunk, egyre jobban látszik, hogy ki az, aki nem azzal a világgal él, ki az, aki világít ebben a sötétben. Isten dicsősége az, amikor így embereket Krisztushoz tudunk vezetni, ahogy bizonyságot teszünk, és mennyire fontos, hogy ezt tegyük. Szeretnénk nektek egy példát említeni itt, mert azt mondja a Biblia, hogy azok, akik így Istennek élnek, azok világítanak, mint az égbolton a csillagok. Örökké. Mind örökké. Erre szeretnénk nektek egy példát mondani, hogy minden évben elmegyünk megnézni a tűzijátékot Nagymarosra. Mindig augusztus 19-én van, nem 20-án. Kis reklám, menjetek el, nagyon jó egyébként. És a Duna fölött szokott lenni. Jönnek a lampionos hajók, és utána jön a tűzijáték. És gyönyörű, nagyon tetszik. Budapesten a tömegbe be se próbálunk menni a gyerekekkel, de ott Nagymaroson teljesen jó. És gyönyörű tűzijáték, föllövik a szemnél szebb tűzgolyókat, minden évben kitalálnak valami újat, de nem tart tovább az egész egy óránál. Egy hatalmas csinadrat, ami közös szól is egy zene, bum, és hallod az embereket, hogy wow, ez aztán, tehát így teljesen nem vagyunk nyűgözve. És utána elhasznál, jön a következő, bum, nagy durranás, hatalmasat szólnak, és utána bum. És nem marad más, csak a füst, meg a hamu. És látod, hogy bum, így hullik le, ami megmarad belőle. És tudod, mi az, ami a végén ott marad? Elmegy a füst, elfúj a szél, és így meglátod a csillagokat az égbolton. És nekem így eszembe jutott ez erről. Hogy a világ ilyen, hogy így kínál egy utat nekünk, hogy így legyél tűzijáték, bum, berobbansz a népszerűségbe, siker, trófea, karrier, ez egész így, így annyira gyorsan elmúlik. Ezen gondolkodtam, én szeretem a focit, és minden évben követem a Bajnokok Ligáját, és érdekel, hogy ki nyeri meg. De hogy 5 évvel ezelőtt ki nyert, azt már nem tudnám. Vagy 10 évvel ezelőtt. Pedig akkor mekkora szó, hogy ez a csapat a világ legjobb foci csapata, és 5 év múlva senki nem emlékezik rájuk. Azért vannak enciklopédiáink, hogy ezeket a nagy híres eseményeket föl tudjuk idézni, mi elfelejtjük őket. Bum, tűzijáték, és utána a fény. És az a dicsőség, az a fény, az már sehol nincs. De azok, akik Istennek élnek, azok, akik másokat igazságra vezetnek, azok úgy ragyognak, mint csillagok az égbolton. Elmúlik a tűzijáték, elmegy a füst, és ott ragyognak a csillagok az égbolton. És a fényük az nem halványul el. A dicsőségük megmarad. Mert Istennek való élet az ilyen. Lehet, hogy ez a világ kínál olyan dolgokat, hogy csinálj nagy dolgokat, én nagy dolgoknak, és ez egyáltalán nem rossz dolog. De ha kimarad belőle Isten, az egész úgy múlik el, mintha meg se történt volna. Én azt gondolom, hogy sokszor olyan dolgokba öntjük magunkat, amik inkább a tűzijáték kategóriába tartoznak. És mindenki vizsgálja meg a saját életét ebben, hogy hol van benne az az elhívás, amire Isten hívott engem. Hol vannak benne azok az örökkévaló értékek, amire Isten szánt engem. Mi nem tűzijátékra lettünk hívva, de nagyon látványos dolog, ha ilyen pályát szán Isten, legyen, de hogyha Isten hívott téged, hogy tegyél bizonyságot róla, ha van egy elhívásod, akkor annaké, mert az a fény, az nem fog elmúlni, sem el nem halványul. Negyedik vers. Ezután, nem, bocsánat, egyen vissza. Te pedig, Dániel, zárd le ezeket az igéket, és pecsételd el ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévejegnek majd, de az ismeret gyarapszik. Dánielnek azt mondja az angyal, hogy pecsételd el ezt a könyvet. Ez akkor szokott lenni, amikor egy üzenetet kap valaki, de az nem arra az időre szól. A Jelenések könyvén van egy hasonló üzenet, de azt mondja, hogy el ne pecsételd ezt az üzenetet, mert ez nyitva kell, hogy maradjon. Ez viszont még Dánielnek azt mondja, hogy pecsételd el. Ez nem azt jelenti, hogy senki nem láthatja. Ez a bibliai könyv benne volt a Bibliában, amióta kánonban összetették, a Ószövetségében. Bárki elolvashatta, viszont ez az üzenet nem nyert értelmet, amíg el nem jött ennek az ideje. És azt mondja a végén, hogy sokan tévejegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Nem szeretem ezt mondani, de szerintem ez egy fordítási hiba. A tévelyegnek szó helyett az van, hogy járnak fel alá, kutatnak. Én szerintem nem arról van szó, hogy sokan tévelyegnek majd az idők végén, hanem sokan kutatnak majd ismeret után. És az ismeret az idők végén gyarapszik. Ennek az aktualitása akkor jön el, amikor elérünk az utolsó időkig. És az most van. Nem tudom, hogy tudod-e, de hogy az egyházban az utolsó végidőkről szóló kutatások, mindig volt, hogy érdeklődés mutattak iránta, de összehasonlíthatatlanul megnőtt az érdeklődés az elmúlt 150 évben. Annyi könyv íródott, annyi pásztor kutatta el, valahogy megnőtt az érdeklődés ez iránt. És mindenki kutat, keres, és megnőtt az ismerete erről. Mintha betölteni ennek a proféciának a tartalmát, és azt gondolom, hogy a mostani időkre szól az, amit itt olvasunk. Mi jellemzi majd az utolsó időket? Hát ez. És most ebben élünk. Az utolsó időkről szól nagyon sok minden. Nézd tovább. Azután én, Dániel, láttam, hogy még ketten állnak ott, egyik a folyam innenső partján, egy másik megkérdezte a gyolcsruhába öltözött, innenső partján, másik a folyam túlsó partján. Az egyik megkérdezte a gyolcsruhába öltözött férfit, aki ott állt a folyam vize mellett. Mikor lesz vége ezeknek a csodás dolgoknak? Hallottam, hogy a gyolcsruhába öltözött férfi, aki a folyam vize mellett állt, jobbját és balját az égre emelve megesküdött az örökké élőre. Egy időszak, meg két időszak, és egy fél időszak múlva. Mert amikor véget ér a szent nép megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek. Dániel két angyal társaságában van, nagyon érdekes, és ezek az angyalok beszélgetnek egymással, és az egyik megkérdezi egy kérdést, és a másik válaszol. És az a gyanunk, hogy ezek azért beszélték meg ezt a dolgot, hogy Dániel hallja. Hogy így megkérdezik, és mikor lesz ennek, mintha egy ilyen forgatókönyv, mikor lesz ennek, mindjárt mondom. És így azért akarták ezt így mondani, hogy Dániel hallja. Meg mi is. Volt már olyan, hogy úgy tettél bizonságot valakinek, hogy te beszélgettél az egyik tesóddal, de arról szólt, hogy közben hallja, a másik, aki nagyon hegyezte a fülét, így hallja. Ez egy nagyon jó módja egyébként az evangelizációnak. Az emberek kíváncsiak. Mikor is lesz vége ennek? Kérdezi az egyik angyal a másikat. Hát mondjam el neked. És azt mondja, hogy egy időszak, meg két időszak, és egy fél időszak. A Biblia így mondja el, hogy 3,5 év. Egyszerűbb lett volna talán, de érdekes, a Héber azt mondja itt, hogy egy év, meg több év, és ez kettőt jelent, mert a Héberben van két többes szám, van kettes szám, és van többes szám. Érdekes nyelv, mi? Tehát azt mondja, hogy egy év, két év, és fél év. És ha ezt összeadod, ez 3,5. Hú, de ismerősen hangzik ez a 3,5 év, ezen már találkoztunk. Igen, a Dániel 9-ben, amikor a Dániel profécia 77-ről szól, és azt mondta, hogy lesz az idők végén egy hét, ami úgy félre van téve. 7 év, aminek a felénél valami történik. 3,5 évnél valami fog történni ott. Igen. Az Antikrisztus szövetséget köt Izraellel, de a 3,5 évnél beáll a templomba, kikiáltja magáról, hogy ő Isten, fölállítja az utálatos bálványt a templomban, és onnantól kezdve üldözi a zsidókat 3,5 éven keresztül. Na, erről van itt is szó. Erről a Dániel könyve úgy beszél, hogy Izrael nyomorúságának időszaka. A Jelenések könyve azt mondja, hogy ez az az idő, amikor pogányok tapossák Jeruzsálem utcáit. A Jelenések 11-ben, amikor a két tanú bizonyságot tesz majd Istenről. A Jelenések 12, amikor Izrael maradékát Isten elviszi a pusztába, hogy elrejtse a szikla biztonságában. A Jelenések 13, amikor az Antikrisztus uralja a földet. Egy 3,5 éves időszak. Elég sok mindent tudunk erről az időszakról, nem? Most, hogy így az előbbi pár igeverset így mondtam. De nézd meg a 7. vers második részét. Azt mondja, hogy mert amikor véget ér a szent nép megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek. Amikor már úgy fog tűnni, hogy Izraelnek vége. Amikor már nagyon rosszul fog állni a szénájuk. És azt fogjuk látni, hogy ennek a nemzetnek vége, elsöprik az a haderő, ami körülveszi. Akkor visszajön Jézus, és megmenti őket. Elsöpri az ellenség seregeit. És most úgy ülsz itt lehet, hogyha először hallod ezeket, hogy Tamás, ekkora tündérmesét honnan szedtél te össze? Lehet, hogyha úgy ülsz itt, hogy most hallod először, akkor így, ez nagyon hihetetlenül hangzik. Nekem azért nem hangzik furcsán, mert én már sokszor olvastam az igében ezeket, de ennek ott van a hely az igében, hogy ez így fog történni. Hogy Isten el fog jönni, amikor már úgy tűnik, hogy minden el van veszve. és megállítja azokat a haderőket, amik ott állnak majd Izrael határainál, hogy elsöpörjék ezt a nemzetet. Az Antikrisztus hatalmának vége lesz egy pillanatról a másikra. Tamás, ez úgy hangzik nekem, hogy a zsidók az idők végén hinni fognak Jézus Krisztusban, hogy oda fognak fordulni hozzá. Pontosan. Az idők végén, a nyomorúság időszakának a végén, ebben a 3,5 évben nagyon sok zsidó oda fog fordulni Jézus Krisztushoz. A Zakariás könyve írja ezt, hogy meg fogják ragadni őt, mint a megváltójukat, és nem is értik, hogy hogyan nem hittek eddig benne. És Jézus megmenti őket. Hallottam ugyan, de nem értettem, ezért megkérdeztem. Uram, mi lesz végül ezekből? Azért jó nem, hogy Dániel első kézből kapta, és ő se értette teljesen. Az úgy vigasztaló nekünk most, hogy nem értünk semmit. Hallottam ugyan, de nem értettem, és ezért megkérdeztem. Uram, mi lesz végül mindezekből? Láthatóan Dánielt azért így aggasztja ez. És nézzük, hogy mit mond. Ő így válaszolt. Menj el, Dániel, mert ezek az igék le vannak zárva. És le vannak pecsételve a végső időkig. Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki se érti meg, de az okosok megértik. Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatokat, és felállították az iszonyatos bálványt, 1290 nap telik el. Boldog, aki álhatatos marad és megérti az 1335 nap elteltét. Te pedig menj a vég felé. Elpihensz majd, de fölkelsz, kijelölt sorsodra a végső napon. Láthatóan Dánielt aggasztotta az, amit látott, amit hallott. Voltak dolgok, ez a nyomorúság, ami népére várt. És az az üzenet az angyaltól, figyelj ide erre, hogy Dániel, ne törődj ezzel. Ne aggasszon ezt téged, Dániel, amit népedre vár. Elégedj meg azzal, amit most tudsz. Ezek a dolgok, amit láttál, le vannak pecsételve a végső időkig. Én azt gondolom, hogy számunkra már nem. Pont azzal, hogy a jelenése könyve úgy ér véget, hogy ez a pecsét már nincs rajta. Ez számunkra aktuális. És bámulatos megfigyelni, hogy az elmúlt 150 évben, ahogy mondtam, mennyi érdeklődés fordult így az utolsó idők eseményei felé. És ma már mi több ismerettel rendelkezünk, az azóta beteljesült proféciák miatt, mint akkor Dániel. Sokáig, amíg Izrael nem volt a térképen, el se tudták képzelni, hogy ezek a dolgok hogy fognak végbe menni. Mi az, hogy Izraellel Isten újra foglalkozni fog? Hát nincs is Izrael a térképen. És amikor lett 1948-ban, akkor mindenki a fejéhez kapott, hogy ja, tényleg, hát Isten ezekről beszélt. És ma már több ismeretünk van ezekről az eseményekről, mert láttuk a beteljesült proféciákat. És azt mondja itt Dániel, hogy az igazak igazabbak lesznek, a bűnösök meg bűnösebbek. Így el fog válni a végén ez a két dolog. És nézzük a 11-es verset, egészen elképesztő, amit mond itt. Azt mondja, hogy attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatokat, és felállították az iszonyatos bálványt, 1290 nap telik el. Tehát itt napra pontosan Dánielnek Isten megmutatja, hogy amikor az Antikrisztus belép a templomba, felállítja az iszonyatos bálványt, 1290 nap fog eltelni, míg Jézus visszatér, míg Isten uralma visszatér. Tehát így bejelölhették a naptárukba, vagy kiszámolva, hogy 1290, és meghúzzák a napot, amikor ez megtörténik. Onnantól számolva, amikor majd a nyomorúság idején beáll az Antikrisztus a templomba. Nem véletlen egyébként, hogy majd arra a napra összesereglik a világ összes hadereje, Izrael ellen. Mert várják, hogy na Jézus, gyere vissza, amit mondtál. És gondolják, hogy lelövik, vagy nem tudom, hogy akarják megállítani, de az Úr egy szavával lesöpri őket. 1290 nap. Aki jó matekból vissza tudja osztani 360-nal, nem egész számot fog kapni. Még csak nem is 3,5. Tehát ez 3,5 év plusz 30 nap. Érdekes. Sőt, van még egy szám, ugye itt később, hogy boldog, aki álhatos marad, és megéri az 1335 nap elteltét. Az még 45-tel több. Mi ez az egész? Nagyon sokan spekulálnak, és figyelj, egy verziót mondok el, ami szerintem működik, ha más verziód van, dédelgesd, ez, amit én értek belőle. Azt mondja, hogy felállítják a bálványt a templomban, és eltelik onnantól kezdve 3,5 év, az 1260 nap, és azon a napon Jézus visszatér, és megalakítja a földi uralmát, és 30 napig tart ez, amíg feláll ez az uralom a földön. amíg Jézus visszatér és elhelyezi az ő uralmát a földön. Ezt tudom, hogy furcsán hangzik, de Jézus fizikai valójában visszatér a földre. Azt mondja az ige, hogy rálép majd az olajfák hegyére. És uralkodni fog Jeruzsálemben, és tudod, ki fogja gyakorolni az ő uralmát a földön? Mi, megdicsült szentek. Tehát Jézus Jeruzsálemben fogja fölállítani trónját, és valahogy, én nem értem, hogy, de valahogy minket is bevon ebbe a vezetésbe. És azok, akik átélik a nagy nyomorúság időszakát, tovább élnek majd Krisztus ezeréves uralma idején, és mi fogunk akkor így Isten szolgáiként itt lenni, mert megdicsült szentekként. És ez 30 napig tart majd, amíg ez a rendszer fölépül. Aztán, ugye lesz még egy 45 napos időszak, és az pedig, Jézus beszélt erről a Máté 25-ben, hogy lesz egy ítélet a nemzetek felett, amikor a kecskék külön válnak a juhoktól, emlékszel? Szerintem ez ennek az időszaka lesz, amikor a nemzetek, minden nép megítéltetik Isten előtt. Ha máshogy jön össze neked ez a szám, legyen, majd akkor egyeztetünk, ha mindezek után leszünk, jó? Azt mondja, a legjobb rész a végén van, tehát ez erre érdemes figyelni, 13. vers. Te pedig menj a vég felé, elpihensz majd, de fölkelsz, kijelölt sorsodra a végső napon. Te pedig menj el a vég felé. Hát ez a misztikusnak hangzik, és segítségül hívtam az egyszerű fordítást, mert szerintem jobban visszaadja ennek a jelentését, így hangzik. Te pedig, Dániel, menj tovább békességgel az utadon. Te pedig, Dániel, menj tovább azon az úton, ami mész, békességgel. Szerintem Dániel feje így zsongott. Hogy lehet a tiéd is most. Mi van? Mi ez az 1260, 30, 45, meg mi ez az egész? És így lehet, hogy Dánielt így aggasztotta, hogy mi vár az én népemre? Mi ez a nyomorúság? Meg iszonyatos vár. És így nem állt össze, és elképzelhető volt, hogy jobban összezavarta, mint hogy áldás lett volna. És ezen a helyen áll, és odáll az angyal, és azt mondja, hogy Dániel, figyelj, menj tovább azon az úton, amin eddig mentél, amíg el nem jön a vég. De maradj abban, amit Isten rád bízott. Ne bonyolíts túl, ne kombináld, ne próbáld megérteni azt, amiről Isten nem beszélt neked. Te folytasd azt, amin eddig jártál. Én azt gondolom, hogy óriási áldás tanulmányozni Isten igéjét így a végidőkről szólva. De semmire sem jut az, aki csak tanulmányozza és aggasztja az egész. Nem azért adja Isten, hogy ezen most így aggódjunk, vagy hátradőljünk, hogy na majd meglátjuk. Az Úr üzenete az nekünk is, hogy így folytasd azt, ahogy eddig velem éltél. Szánd oda magad, és járj ezen az úton békességgel, amíg el nem jövök. Mi várjuk Jézus visszatérését, ami bármikor megtörténhet. Mi nem másra várunk, hanem arra, hogy a trombita felharsanjon, és Isten elvigyen minket innen. De nekünk addig az Atyánk dolgaival kell foglalkoznunk. Volt egy parlamenti gyűlés egy országban, ahol összegyűltek a képviselők, és nagy vihar tört ki, amikor törvényhozásra került a sor, és lehet, hogy sok hívő ember volt köztük, más meg babonás volt, és egy óriási vihar volt. Elment az áram, kintről lehetett hallani ezeket a óriási mennydörgéseket, rezegtek a falak, az üvegek, és így úgy érezték, hogy hát most jön vissza az Úr. Tehát teljesen olyan hatás alá kerültek, és mondjuk, haza kell mennünk. Menjünk haza gyorsan. És az egyik képviselő fölállt, és azt mondta, hogy ha valóban úgy van, hogy Isten úgy rendelte, hogy ma térjen vissza Jézus, akkor én azt szeretném, hogy abban a munkában találjon, amit rám bízott. Folytassuk azt, amit teszünk. És folytatták a törvényhozást. Én azt szeretném, hogy Krisztus minket abban találjon, amiben helyezett. Abba az elhívásba, és abba az Istennel való járásba. Ha most így zsong a fejed, hogy mi ez az egész, amit itt hallottam, akkor ezt jegyezd meg itt a végén, hogy menj tovább az utadon. Maradj hűséges abban, amire hívott. Tedd meg azt, amit ma elitte. Szeresd azt az embert, aki ott van melletted. Engedd, hogy ez közel legyél Istennek, hogy Tamás mondta, hogy egy csatornája annak, hogy rajtad Isten árassza az áldásait. Nem kell bonyolítani, nem értem, mi, hogy fog-e. Akkor ne bonyolítsd. Menj tovább békességgel ezen az úton. Jézus mondta a tanítványainak, hogy higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Én elmegyek és helyet készítek számotokra. És vissza fogok jönni, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is, az én Atyám házában. Másút meg azt mondta, hogy ne aggódjatok a holnapért, a holnapnak megvan a maga baja. Bocsánat, minden napnak megvan a maga baja. Vedd ezt az egy napot egyszerre. Isten ma hűséges és gondoskodik rólad. Járj Isten útján békességgel. Nagyon tetszik, ahogy lezárja Dániel ezt a könyvet, és Eszembe jutott még egy történet a János 21-ből, amikor Jézus Péterrel beszélget, és ott van János is. És Jézus elmondja Péternek, nem túl sok infóval, de valahogy tudtára adja, hogy figyelj Péter, te velem fogsz járni, és hát mártírhalált fogsz halni az én nevemért. És Péter így gondolkodott, és ott állt mellette János, és gondolkodott, és kijött belőle a régi Péter, és vele mi lesz? Tehát neki nem mondod el, hogy vele mi lesz? És így mondja, és tudjátok, mi volt Jézus válasza Péternek? Hogy te ne foglalkozz vele. Te kövess engem. De mi lesz? Te engem kövess. És Péter ezt csinálta. Remélem, hogy így bátorító volt Dániel könyve neked, amit megértettünk belőle. De nagyon tetszik a zárás. Nem tudom, hogy Jézus mikor jön. Kívánnám, hogy ma jöjjön. De ha nem, akkor azt szeretném, hogy amíg nem jön, addig az én atyám dolgait tudjam végezni. Amit rám bízott, abban hűséges tudjak lenni. A házasságomban, a munkahelyemen, az elhívásomban, a szolgálatomban, a gyülekezetben, mint apa, mint férj, ahova állított. És hogyha nincs elég erőm hozzá, kérhetek tőle. Azt mondja az ige, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít. Minket győzelemben járat, diadalmenetben. Ezt szeretném. És amikor visszajön, akkor azt mondjuk, hogy ja, félbe kell hagynom, örömmel. És megyek vele. Mennyi, atyán, köszönjük neked, hogy bátorítasz minket. Sokszor elfáradunk, és úgy érezzük, hogy nehéz egy következő lépést tenni. Nehéz futni, de Uram, köszönöm, hogy valóban mindenre van erőnk Krisztusban. Hogy nem úgy kell futnunk, hogy a saját erőnkre támaszkodjunk, hanem te adtad a te lelkedet nekünk. A lélek forrását, az élő vizet. Uram, kérlek, hogy töltsd be a lelkeddel. És add, hogy ez az üzenet, amit hallottunk Dánieltől, ez bátorítson minket. Micsoda példát láttunk Dánielben, ahogy ő imádkozott, ahogy ő oda tud szánni magát, hogy keresse az arcodat, ahogy hűségesen szolgálta egyik királyt a másik után, ahogy leírta mindezeket nekünk, és mi hálások lehetünk érte. Uram, mi is szeretnénk tovább menni ezen az úton. És ha kell, egy napot venni egyszerre. De mindezt úgy téve, Uram, hogy napnál világosabb, hogy az örökké valóság vár ránk. Uram, add, hogy komolyabban tudjuk venni a saját elhívásunkat is, és más emberek sorsát. Tudva, hogy csak két hely közül választ mindenki. És köszönöm, Uram, hogy te ingyenessé és szabaddá tetted az utat az atyához. Te magad mondtad, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És nem mehet senki az atyához, csak is én általam. Mi hálát adunk azért, hogy te vagy az út, Uram. És hogy mi megismerhettünk. Segíts járni veled, Uram. És segíts, Uram, másokat is megismertetni veled. Oda vinni hozzád, Jézus. Mert azt ígérted, hogyha valaki így él, azok úgy fognak fényleni az égbolton, mint csillagok örökké. Köszönöm, hogy ilyen súlyt tudsz adni az életünknek. Egy pici porszemeknek. És mégis, Uram, te bennünk élsz, és ilyen nagy elhívást adsz. Így imádkozom, hogy minden egyes testvéremnek, nekem is így emlékeztess arra, hogy mik az örökkévaló dolgok az életünkben. Hogyha valami az életünkben inkább tűzi játékhoz hasonló, ami látványos, de gyorsan elhalványul, segíts abba kevesebb időt önteni, és sokkal többet abba, ami az örökkévalóság ügyét szolgálja. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen.